Ránk ez itt a három kamár, bemutatkozunk. Görzsöny Péter, Szűcs Attila, Csorba Dániel. Ez itt a kamárok,
Elrontjátok a főcímünket, belepofáztam.
Ott vagyunk már?
Ja, már bent vagyunk. Már bent vagyunk, mert főcím ez kint van, nem baj, alá beszélünk mindenki. Na, hajdi hó, kamár nation! Itt bele cuppangattak a srácok itt a 92. podcastünkben a sorban.
Hát, nincs humorérzéked.
Igen, gondoltuk, hogy valami, de lehet, hogy YouTube-ra majd megvágom és berakom a rendes főcímet, de hát majd ezt minden. Na, kérdések és válaszok. Az ADHD-mat nem engedem most át ide, nem telepedik rá a podcastünkre. Szóval kérdések és válaszok lesz. Peti szerette volna, hogy jogi esetek címmel, de azt nem tudtuk, hogy mennyire van törvény által védve, de ezt majd lehet, hogy később ki is fogjuk fejteni. Dr. Gerhard Kotrocó Ágnes a vendégünk.
Szia, Ági.
Ügyvéd.
Szia, Ági.
És kaptunk tőletek rengeteg kérdést, amire rá is fogunk térni majd, mielőtt csicsetelnénk, mert hogy van egy csomó mindenféle bejelenteni valónk. Egyrészt van Kalmárok podcast csoportunk, tehát hogyha te mondjuk magánszemély vagy, és szeretnéd hallgatni, vagy szeretnél hozzászólni a dolgokhoz, akkor ott megteheted. Most már egész sokan vagyunk, 300-an, direkt azért csináltunk meg a Kalmár kantinban.
Két hete indítottuk kb.
Igen, Kalmár kantinban volt 4100-an vagyunk, de úgy éreztük, hogy nem akarunk egyrészt beengedni olyanokat, akik nem ingatlanosok, viszont van egy csomó nem ingatlanos hallgatónk, akik meg szeretnének velünk kommunikálni. Ide bárki jöhet, bármit csinálsz, körmös vagy, nem tudom, őrepülőpilóta, bármi, gyere
ügyvéd. Be,
ügyvéd, igen, még az ügyvéd, bárki jöhet. Ez az egyik, tehát gyertek be a Kalmárok Facebook csoportunkba, a másik pedig, hogy verseny, várja, valami
csilililing?
Igen, valami ilyesmi. Versenyünk lesz, ez pedig nem más, mint egy TikTok verseny, amiről fogunk is csinálni majd videót, hogy jobban értelmezzétek, most csak elhadarom, hogy miről lesz szó. Bármilyen eszközzel, telefonnal kivideózol, vagy kivágsz a részeinkből, mármint nem a részeim, a podcast részeinkből, Petit nem.
Meglátod Petit 8-kerbe, kivágsz belőle egy darabot.
Elhozod ide, jár a 100 000. Na akkor tényleg megdolgoztál azért a pénzed.
Az igaz.
De nem, itt igazából annyi lenne a lényeg, hogy egy TikTok videót kell csinálnod arról, ami szerint jó pofasság, és minél többen lájkolnák, és pont ez itt a lényeg, mert hogy a legtöbb lájkot kapó TikTok videó, ami a kalmárokról szól, annak a tulajdonosa 100 000 forintot fog kapni, illetve az első 10 nevező az kap tőlünk repoharat.
Nem az első 10 nevező, hanem a legtöbb 10-et összegyűjtő like.
Vagy igen, a legtöbb 10, igen, úgy értettem.
Nem mindegy, igen.
Ez az elsőt, azt úgy értettem, hogy like szám van, de igen, igazad van, helytelenül fogalmaztam. Szóval ugye az a lényeg, hogy az első, viszont a legtöbb like-ot kapó, a 100 000 forintot fog tőlünk kapni.
Meddig tart a verseny?
A verseny az pedig, igen, nagyon jó, hogy ezzelre figyelmeztettél, az a 100. Kalmárok részig tart, ami december 1-én lesz, igen, elsőjén lesz, úgyhogy ott fogjuk kihirdetni, hogy ki kapta a legtöbb lájkot.
Úgyhogy van szűk 2 hónapotok rá, hogy gyűjtögessétek a TikTok lájkokat. Csak TikTok játék, ez TikTokon lesz.
Ez TikTokon lesz,
TikTok a taktika.
Erről fogunk mindenhol, a Kalmárokba is, saját Facebook csoportokba, úgyhogy egy olyan...
Így, egy néhány tíz ember lefelünk
közé. A saját oldalunkra, igen, egy 100 000-et
azért gyerünk a TikTokra, mert TikTok.
Igen.
Igen. Szerintem ennyi volt a
92.
Ügyvédnő feláll és kimegy.
Fél órát gondolkodtam ezen.
Ennyi volt a podcast. Te most kapsz egy instant pert a nyakadba az ügyvédnőt.
Na, viszont van másik bejelenteni való, mert hogy Péterünknek most már 46. oldala is elindult.
Jó, ingatlan
figyelő témában, igen. Amit egyébként egy csomóan utána kérdeztek is, hogy mikor fog indulni.
Most tegnap elindult, úgyhogy most már lehet rá a kapcsolatmenüpont alatt feliratkozni. Hajrá! A jelen pillanatban a posztalom 3 legnagyobb csomagjához ingyen odaadjuk, figyeli a teljes országos eladó-kiadó kínálatot, szűrhető magánhirdetések,
elfigyelés,
rengeteg statisztikát lehet belőle gyártani, hideghíváshoz, profi
Ezt azért első körben ingatlanosoknak ajánlod, nem magánszemélyeknek, nem?
Ingatlanosoknak.
Vagy magánszemély egyáltalán
magánszemélyek, ne, ez most ingatlanosoknak szól. A magánszemélyek, amit fognak tudni használni, az egy-két héten kijön ennek a magánszemély változata albérletekre. Ott viszont az teljesen ingyenes lesz, úgyhogy
hoppá, figyeljetek, a címe,
az Albi Guru lesz.
Ennyi volt az albi.guru. Egy ideig. Aztán úgy éreztem, hogy nincs rá időm.
Soroljam is, milyen doménekkel rendelkeznünk.
Teljesen
Krixrax.com az enyém.
De KS-szel írva.
Nem, X-en.
Úgyhogy ez teljesen ingyenes lesz, úgyhogy használjátok. E-mailes értesítés azonnal, hogyha érkezik olyan ingatlan, akkor rögtön e-mailt kaptok róla, nem fogtok lemaradni egy ingatlanra.
És a teljes mekkora, miket, milyen oldalakon dolgozik?
Hát a legnagyobb, most körülbelül 8 oldalt figyelünk, a legnagyobb, most a teljességigénye nélkül.
De akkor gyakorlatilag ott tök jó lehet, hogyha vevőzöl, akkor a vevőidnek csak
beállítod.
Hát van. Édesapám, hát én már holnap. Mondjuk ott van hozzáférésem.
Hát ha a vevők, ugye ezen az oldalon ugye az ingatlan figyelőn fel tudsz vinni vevőket, van egy olyan menüpont, hogy vásárlók, és a menü oda berögzítesz egy ügyfelet, akkor ugyanúgy jelez a program neked vizuálisan is, hogyha annak az ügyfélnek, ott külön tudsz rögzíteni ugye keresési feltételeket, és hogyha olyan hirdetés jön be, akár magánszemély, akár nem, akkor tudjátok rögtön látni, hogy...
De jó. Na, viszont jövő héten meg végre fényderül arra, hogy ki is lesz a szponzorunk. Nem?
Jövő héten fényderül rá. Fényderül így van, mert a jövő heti vendégünk.
Igen,
nézzétek, mert ott lehull a lepel.
Itt hatalmas nagy felfedezések és TikTok. Erről nem tudok már elvonatkoztatni, szóval onnan fogunk, vagy ezekre fényderítünk.
Titkok.
Igen.
Na.
Ágnesnek átadunk egy megrongált bögrét, ami most nagyon már csak a felét éri, hogy összefirkáltunk.
Most, hogy lekenyereztünk, megjönnek a kőkemény kérdések, amivel leromboljuk az egészet.
Az egész imázsunkat.
Véd álma egyébként random kérdések az internetről.
Az jó. Ezt szeretjük mi is. Na, hát, de kik vannak itt? Görzsöny Péter.
Szia
Péter.
Szűcs Attila.
Hello.
Szia.
Csorba Dániel.
Szia Dani.
Hajdihó. Na, hát akkor kezdjük. Egyébként nem tudom, hogy bár mondjuk rengeteg kérdést kaptunk, ha esetleg olyan, ami szofisztikált, és nem ilyen paragrafusokra, ami nyilván nem lehet azt elvárni, hogy valaki fejből tudjon mindent, akkor esetleg tudunk rá válaszolni. Nem akarunk, én is, tőlem is kb. Egy perc alatt lehet olyan hülyeségeket kérni, a fingom nincsen róla, mert azt is egyébként pont itt a hátatok mögött, amiről csináltam videót, szétkapták, mint blöki a lábtörlőt, hogy ennyi fasságot mond, persze, ömlik. Mert 100 000 megtekintés fölött nem szabad kommenteket olvasni.
Mert nem szabad kommenteket olvasni.
Ez az első szabály a TikTokon.
Na, menjünk rá akkor a kérdésekre, mert hogy Lorka is gyűjtött, a Kalmár Kantinba is kitettük, sőt igazából elsőként a Kalmárok Facebook csoporton belül is, és ott is jött vagy 10 kérdés,
igen,
amikből válogattatok. Attila, a színpad a tiéd, pontosabban Ágnes a színpad a tiéd, csak...
Szerintem a Petinél van egy nagyon jó az elővásárlási jogról.
Itt összejöttem egy pár általános kérdés, amivel rögtön le akarom... bombázni az Ágit, hogy mit szól ez. Ugye az első, ami általában az elmúlt időszakban egy fő kérdés, az elővásárlási jog. Csak hogy picit felvezessem, a kérdés, vagy a probléma az ugye, hogy ha jól tudom, nem régóta van az, hogy már a kifüggesztés nem elég, és gyakorlatilag például újépítési ingatlanoknál, vagy újszerűeknél, ahol a garázs az osztatlan közös tulajdon. A cikk, amiből ezt olvastam, ott egy példát hoztak fel, hogy ugye megvásárolta a vevő az ingatlant és a hozzátartozó gépkocsi helyet. Ugye az, mivel a garázs az osztatlan közös tulajdon, ezért is volt rá a tulajdonosoknak elővásárlási jog. Utána, az eladás után úgy, hogy már bejegyezték a vevőt a földhivatalban, mint tulajdonos, perre ment az egyik lakó, hogy érvényesítse magát az elővásárlási jogot. A cikkből nagyjából csak még egy-két mond a dióiba, az derül ki, hogy a magyar jogban az elővásárlási jogot nagyon védi a jog, és onnantól kezdve gyakorlatilag a vevő felelősségére hárítja azt, a kifüggesztést nem tartja, az csak egy kommunikációs módszernek tartja, de én úgy vettem ki ebből az egészből, hogy az elővásárlási jog, hogyha valaki él, akkor nagy valószínűséggel az a pert nyer, illetve még egy mondat, amiről beszéltünk a műsor elején az Ágnessel, hogy egy kiskaput mutat rá talán a cikk arra, hogyha a vevő arra hivatkozik, hogy ez a a társasházi alapító, ugye ez a társasházi alapító okiratban benne kell legyen, de nagyon sok esetben nincs fent a tulajdonlapon, és ugye a tulajdonlap mindig a mérvadó. Hogyha ő a jó hiszeműségére hivatkozik, és azt mondja, hogy ő a tulajdonlapot nem olvasta, és máshonnan sem informálódott róla, akkor van egy ilyen, nem tudom, milyen jogszabály a jó hiszeműségről, és állítólag az ilyenkor felülírja, és úgy viszont pert nyerhet a tulajdonos, vagy az új tulajdonos azzal szemben, aki az elővásárlási jogot szeretné érvényesíteni.
Ketté bontanám akkor a kérdést. Igazából tényleg általánosságban tudok válaszolni a kérdésekre, tehát azt így jó ügyvédként az elején rögzíteném, hogy nem minősül jogi tanácsadásnak. Úgyhogy mi anyukám mondott egyébként gyerekkoromban, tehát hogy ezért senki ne ugorjon emiatt, amit én most itt elmondok a kútba, mert amikor mondjuk gyerekkorunkban egy kicsit szilajjá alakult a játék, akkor volt, hogy anyukám ugye számon kért, vagy apa, mint jó szülő, hogy hát igazából kislányom, hát ha XY azt mondja, hogy ugorja kútba, akkor te beleugrasz, és én ezt ugye nyilván kikértem magamnak azzal, hogy hát te vezetőt neveltél, én voltam az értelmi szerző, a többiek ugrottak miattam, de hogy ne ugorjatok semmiképpen. Tehát nekem van egy jó pár most már ilyen edukatív tartalmú videóm az interneten, amiben az a fő highlight, hogy ha felmerül egy jogi kérdés, akkor azért menjetek ügyvédhez. Tehát az adott konkrét jogi problémát a maga teljességében, jogi tanácsadás keretében lehet vizsgálni. Ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy a társasháznál két dolgot nagyon meg kell nézni. Az egyik, ugye két tulajdoni lap van, az egyik a társasházi törzslap lesz, a másik pedig az adott önálló ingatlannak, az adott lakásingatlannak a tulajdoni lapja. És valóban a törzslap gyakran nem tartalmaz, és a tulajdoni lap sem tartalmaz bejegyzett elővásárlási jogot, de ez nem csak az osztatlan közös tulajdonnál merül fel. Láttam olyan tulajdoni lapot, ahol önkormányzati rendelet alapított például a helyi önkormányzat javára elővásárlási jogot.
Az 5. kerületben is van egy ilyen.
Igen, tehát ez is fontos volt, hiszem a 10-ben vagy a 13-ban is volt ilyen, megnéztem a rendeletet, egyébként már hatálytalan, úgyhogy most épp abban vagyunk, ha jól emlékszem, a mai postával érkezett meg remélhetően a törlési engedély, hogy most már nincs, úgyhogy tehermentesíteni tudjuk, hiszen ez is egy teher egyébként alapvetően az ingatlannak a tulajdoni lapján. Ugye az osztatlan közös tulajdon miatt törvényen PTK-n alapuló elővásárlási joguk van a tulajdonostársaknak. A korábbi bírói gyakorlat valóban elfogadta a kifüggesztést, ugye ilyenkor a közös képviselő kirakta a fali újságra, igazolta, hogy kim volt mondjuk 15 napig.
Bocsánat, csak annyit, hogy itt a nagy számokra hivatkozva volt az, hogy elfogadták, hogy a kiküldése, vagy akár 100, nem, ugye nem is a lakás a lényeg, a tulajdonos szám a lényeg. Hát, ugye 40 lakásnak akár lehet 100 tulajdonosa is, oda mindenhova a tértivevényes kikérni, először a címeket kikérni, a hivatalos
adat. Volt egy ilyen gyakorlat, hogy ezt elfogadták erre hivatkozással, aztán változott a kúria gyakorlata, hogy nem, és küldjük ki mindenkinek tértivevényes ajánlatlevélben, úgyhogy én most egyébként ezt a gyakorlatot követem, és ugye lehetőség van arra is, hogy önálló albetétre venni egyébként ezeket a parkolóhelyeket, tehát igazából, hogyha azok is kialakulnak úgy, hogy kizárólagos tulajdonos tulajdonában lesz, akkor én azt gondolom, hogy ez megoldást jelenthet. Most az van valóban, hogy a tudomásszerzés plusz egy év. Tehát igazából, hogyha valakinek megsértették az elővásárlási jogát, és úgy kötöttek meg egy szerződést, hogy neki nem volt arra lehetősége, hogy megismerje az ajánlatot, akkor valóban ez egy gyönyörű per típus, úgy hívják, hogy relatív hatálytalansági per, akkor azt kell kérni a bíróságtól, hogy velem szemben hatálytalan egyébként, akinek az elővásárlási jogát megsértették, és akkor belépek elővásárlóként a szerződésbe, és akkor én leszek gyakorlatilag a végleges vevő.
És mi van akkor, ugye nekem én már találkoztam ilyen esettel, amikor azt mondja a tulajdonos, ugye általában ez a költség ilyenkor úgy tudom, a tulajdonos terheli ennek a kiküldése a tértivevényes leveleknek. Azt mondja a tulajdonos, hogy ugye van 100 lakás, van 250 tulajdonos, és én láttam ilyen esetet, hogy közel 500 000-1 millió forint költsége volt csak annak, igen, hogy ezt megcsinálja az ügyvéd, ugye, plusz ennek a kiküldési költség, és azt mondta a tulaj, hogy ha ez ragaszkodik a vevő, akkor nem eladó. Hogy mit csináltok abban a helyzetben, hogyha tényleg egy olyan társasházról van szó, ahol 100-150 tulajdonosnak ezt ki kell küldeni?
Én elküldöm egy bátrabb kollégához.
Köszönjük.
És mit szólsz a dolog összességhez, mint olyanhoz?
Elképzelhető. Tehát, hogy igazából a dolog az összességgel van, kapcsolatban igen, tehát hogyha ugye egyben eladó, igen, akkor ugye van olyan elképzelés is, hogy akkor a lakásra is beáll az elővásárlási jog. Tehát,
de az nem baj, azért, mert ugye azzal alapvetően csak a vevő sérül, az eladó nem, mert a pénzt megkapja nem. Így és úgy is.
Pontosan,
és akkor a vevő meg tudja venni. Mi így szoktuk ilyeneket?
Bele lehet lépni vele a szögbe. Én egyébként még a társasházi SMS-t is beszoktam kérni. Ugye elővásárlási jogot alapítókirattal lehet alapítani, de láttam már olyan SMS-t, hogy az SMS-ben volt benne.
És a társasháziban meg nem.
A társasháziban nem, ettől függetlenül az nem számít, csak én mondjuk az ügyvédi tényvázlatban azért kitérek rá, hogy lehet belőle probléma, sikeres probléma, jogérvényesítés nem lehet abból véleményem szerint, ha az SMS tartalmazza, de mondjuk ideges napokat, heteket, hónapokat okozhat, még akkor is, mert ugye a pernyertesség az vélhetően azért nem lesz, de azért egy megindult per azért az, tehát hogy akár emiatt, és én azt gondolom, ugye arra van már BH, tehát bírói döntés, hogy nekünk ügyvédként nem kell nyomozgatni utána, tehát hogyha nem kapunk, tehát én felhívom arra, hogy alapítókiratot csatoljon, ugyanis tartalmazhat alapítókiratban alapított elővásárlási jogot az önálló albetétekre is, bérleti szerződések esetén előbérleti jogot is lehet ilyen módon alapítani, akkor
én... még nem is hallottam.
Van, igen.
Akkor én azt kipipálom, mint ügyvéd, és azt mondom, hogy innentől kezdve az ő kockázata. De azért meg kell nézni, és én nagyon szeretném azt a gyakorlatot, hogy az alapító kiratokban benn lévő elővásárlási jogok azok ott legyenek. Mert hogy igazából közhiteles nyilvántartásból tájékozódunk. Tehát, hogyha ott van, akkor senki nem hivatkozhat arra, hogy arról nem tudott. Viszont, hogyha nincs
csak
ott...
úgy tudom, hogy igen, van egy ilyen javítsd, tévedek, egy jogszabály, hogy ami nincs a tulajdonlapon, az nem létezik.
Hát igen, tehát van egy ilyen, valóban van egy ilyen jogi irány, hogy ami nincs a tulajdonlapon, az nem létezik, és láttam is már erre bírósági döntést, hogy ez így van. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, és még ami az szintén, az ugye azt látjuk, hogyha tehát azt eldöntjük, hogy teljes vagy szemlét kérünk le, vagy szemlemásolatot kérünk le, vagy teljes tulajdoni lapot, én mindig teljeset szoktam, hogy lássam az ingatlannak a komplett történetét, hogy mi történik. És azért a társasházi törzslapon ott van az SMS benyújtásának a dátuma. Tehát amikor mondjuk be van nyújtva egy 2006-os SMS, azt mondjuk nekem ideadják, még írógéppel gépelték ezzel az indigós papírral, tehát ez látszik rajta, igen, és még a nem tudom, a városi tanács nagyon régről, még a rendszerváltozás előttről a tulajdonosa komplett ingatlanak, tehát hogy ilyenek is vannak, és akkor megkérdezem, hogy mi az utolsó hatályos SMS-t, és akkor mondanak egyet, vagy adnak egyet időszámításunk előtt 4000-ből, de azt látom a törzslapon, hogy mondjuk...
Kültáblárovésre.
Így van, hogy 2012-ben volt egy mondjuk, ami ott van egy ilyen jogi tény rögzítve, hogy SMS vagy alapítókirat módosítás benyújtva. Tehát akkor azért úgy felmerül a kérdés, és azt gondolom, hogy a közös képviselő felelőssége is.
És Ágnes, mit szólsz ahhoz, hogy itt a cikk a jó hiszeműséget egy kibúvónak veszi?
Hát én azt gondolom, hogy...
És hivatkozik is egy rendeletre.
Ez eladói kockázat szerintem.
Egyébként itt a kommentek azok már így hömpölyögnek. Egyrészt Leskó Zoli megdicsérte Ágnest, hogy jó ügyvéd, mert értem ezt a Görzsöny kérdését.
Peti 3 percig tesz egy kérdést.
Zolikán, vége a podcastnek, hívlak.
Ilyen 200 oldalba össze lehetne foglalni azt a kis szofisztikált kérdést. Másrészt, ez szerintem Tamás kérdezte tőlünk, bár mondjuk szerintem ez nem ügyvédi, ez inkább hitelszűrő kérdés, hogy osztatlan közös tulajdonra ügyvédi megosztás esetén vehető fel csok és piaci lakáshitel.
Igen.
A piaci lakáshitel az igen, a csok azt nem tudom.
Csok is vehető fel, igen.
Akkor ennyi.
Minden további nélkül hitelképes
doktor,
az ingatlan
egy. Erős Pál.
Nem, intéztem. Nem egyet, nem kettőt intéztem ilyet.
Na, akkor te vagy a következő kérdés.
Kérdez? Igen, jó, én kérdezek.
Amiket kaptunk.
Szuper. Az elővásárlási joggal kapcsolatban nekem még volt valami az előbb a fejembe, de amikor mondtad, hogy BH, nekem vagy 10 másodperc betelt, mire lefordítottam, hogy mit jelent.
Bírósági határozat.
Mert ugye bírósági döntést mondtál, és a H betűt én lefordítottam, hogy az határozat lesz. Csak hogy nekem ott egy picit ott én elvesztettem a fonalat, de utána visszakerültem. Úgyhogy jó, az elővásárlási jogot akkor így nagyjából szerintem azt kipipáltuk. Beszéljünk egy kicsit az öröklésről. Egy nagyon érdekes téma, és a Staniti Szilvia tett fel egy kérdést nekünk, hogy melyik a jobb, vagy a megtámadhatatlan, a végrendelet, vagy az eltartási szerződés, csak mert megkért valaki, egy idős ember, őt, hogy ő vállalja el, ő intézze az ügyeit, kísérje orvoshoz, bevásárlásnak is, stb., és szeretné előre tisztázni, hogy lehet egy ilyen ügyet lehetőleg jobban levédeni.
Mind a kettő megtámadható, ez az óriás rossz hírem. Ugye a végrendelet az egy egyoldalú jognyilatkozat, tehát még életében teszi az örökhagyó, szépen leírja, vannak alakiságai. Le lehet írni kézzel, legyen rajta dátum, oldalszámozás, tartalmazzon vagyoni rendelkezést, nevezze meg az örököst. Ez is egy lehetőség, nem biztos, hogy mindent felsoroltam, úgyhogy senki ne írjon ez alapján kézzel végrendeletet egyedül. Van az is, hogy ha mondjuk géppel írja valaki, akkor két tanú előtt, ilyenkor most az új szabályok szerint fontos, hogy a tanúk olvasható neve és olvasható lakcíme is ott legyen az aláírás mellett. Ha több oldalas, akkor minden oldalon. Ugye ügyvédként is megszerkeszthetjük ezt, és hogy a közjegyzőknek is van ilyen jogosítványuk, de a legjobbak az ügyvédek. Tehát, hogy mi értünk hozzá a legjobban, nagyon szívesen csinálunk végrendeleteket. Tehát, hogyha ügyvéd készíti, akkor valószínűleg az alaki hiba az kizárható lesz. Azért nagyon sok mindenről ki kell faggatni az ügyfelet. Például arról, hogy volt-e mondjuk ági vagyonuk, tehát, hogy olyan, ami mondjuk az örökhagyóra közeli, tehát családon belül háromlott, tehát ajándékozás, öröklés jogcímén, mert akkor ott megjelenhetnek olyan örökösök, akik azt azért igényelni fogják. Fontos az is, hogy a végrendelet hogy van megfogalmazva, mert ugye a végrendelet az a végintézkedések egyik formája, és ugye a törvényes öröklési rendet megelőzi, de ami nincs benne, ott a törvényes öröklési rend fog érvényesülni. Tehát azt mondom, hogy a lakásomat ráhagyom XY-ra, akkor a lakás oké, de a bankszámlák, a cég, a kocsi, a minden. Akkor
hát a benne lévő bútorok sem ár akkor alapvetően. Tehát alapvetően, az
amik
sem.
A felszereléséhez, tehát a beépítette, így van, azok oda tartoznak. Tehát megtámadható a végrendelet is, részben ugye alaki hibára, hivatkozással szokták ezt megtenni. Tehát, hogyha minden ingó és ingatlan vagyonomat XY-ra hagyom, akkor az mondjuk így eléggé kerek. Ilyenkor a köteles résznek a kiadása szokott ugye felmerülni, hogy kizárás van, vagy kitagadás, jár-e köteles rész, és hogyha igen, akkor kinek, és milyen módon kell azt kiadni. Tehát, hogy azért, hogyha mondjuk a végrendeleti örökös egyébként nem hozzátartozó, és a törvényes öröklési rend szerint nem örökölne, akkor különösen indokolt nagyon megnézni azt, hogy milyen vagyonelemek vannak a hagyatékban, és kik merülhetnek fel törvényes örökösként.
Akik ziher, hogy be fogják perelni azért a örökségét általában. Tehát azért...
Hát elképzelhető, igen. A másik az pedig az, ugye a tartási szerződéssel kapcsolatban, énkor az örökhagyónak még az életében átmegy ugye a vagyontárgy az ő eltartójára. Ugye a végrendeletnél nem, tehát a végrendeletnél az történik, hogyha megnyílik a hagyaték, tehát hogyha meghal, akkor nyílik meg, és akkor elindul a hagyatéki eljárás. Maga az öröklés az megtörténik abban a szent minutumban, amikor valaki leadja a pingpongütőjét és eltávozik közülünk, hogyha ezt ilyen szépen mondhatom. De azt, hogy ki lesz az örökös, ugye az egy eljárásrend, amit ugye a közjegyző jegyző, majd közjegyző folytat le, és a végén tudjuk meg, hogy ki örökölt. A tartási szerződésben nem ez a helyzet, ott arra érdemes egyébként odafigyelni. Ha jól emlékszem, most tényleg nem nézek jogkódexet, két év rémlik, ami azt jelenti, hogyha ugye megkötődik a tartási szerződés, bemegy a szerződés a földhivatalba, átjegyzik a tulajdonjogot, és akkor az eltartó szépen köteles tartani. Viszont úgy rémlik, hogy két év az az idő, amíg ezt, hogyha ha örökös van, akkor visszaigényelheti gyakorlatilag az ingatlant, és akkor el kell számolni ennek a tartásnak az értékét felé. Tehát a nyugi az azért nem rögtön van, tehát azért érdemes még azért egy darabig éldegélni ahhoz, hogy mondjuk az eltartó az teljesen nyugodt lehessen afelől, hogy ez azért így hatályosult, meg érvényes.
Köszönöm, ez egy tök teljes válasz így. Ezzel kapcsolatban egy érdekesség felmerült bennem, ez nincs is föltéve, hogy például valaki ráhagyja az ingót és az ingóságot, tehát még azt mondom, az ingatlant és a benne lévő összes bútort, ez így van leírva például, de a bútorban talált pénzköteg, mondtam valamit, amiről tudom, hogy ott van, vagy könyvek, vagy valami rohadt értékes szobor, vagy festmény, vagy, ami nincs erre kitérve. És az valaki más, nincs ilyen szempontból leírva, az egyből támadható, vagy
elvihető. Ezt bizonyítani kell.
Hát nagyon, tehát erre mondta ezt egyébként a principálisan principálisa, tehát az én alkalmazott ügyvédként dolgoztam egy nagy iroda mellett, és még neki, ha jól emlékszem, Molnár Matyi bácsi volt az, hogy teljesen mindegy, hogy mi van a végrendeletben, az az örökös, aki először ér oda a halottas házhoz. Tehát, hogy ez lehet, hogy meredek, de alapvetően ugye úgy
néz ki... De megválaszoltad a kérdés vele.
Alapvetően úgy néz ki, hogy amikor megnyílik a hagyaték, akkor adó és értékbizonyítványa felértékelik az ingatlant. Na most Budapesten jellemzően például nem mennek ki. Családi házakhoz kimennek, társasházba nem mennek ki, megnézik a kis táblázatukat, ennyi. Tehát az, hogy legyen egy részletes ingóleltár, az az örökösnek a felelőssége, de akkor az, hogy tényleg...
Ki ér oda elsőnek?
És ugye a hagyatéki vagyontárgy eltitkolása egyébként bűncselekményt valósít meg, tehát azért mondom, hogy alapvetően ami a lakásban van, és ha az része a hagyatéknak, akkor arról mondjuk azért illik valamit mondani, különösen, hogyha finoman szólva illik, különösen, hogyha nagyértékű képek vannak, stb. És ugye ennek komoly illetékvonzata is lehet, hogyha nem mentes az öröklés alól, mert ugye az ingatlannál, hogyha mondjuk nem testvér, vagy egyenessági leszármazó gyermek, az ugye illetékben, az ingatlannál 9, az ingoknál 18.
Igen.
Tehát, hogy azért ezzel is érdemes
számolni. Nem kevés az illeték, igen, hogyha nem egyenes vagy oldalági az a rokonság.
Különösen ingóknál.
Egy nagy hype kérdést engedj meg. Szerintem az ingatlanos egyik legnagyobb kérdés az elmúlt években. Az ingatlan közvetítőknél a vételi szándéknyilatkozatnak a letétkezelésről. Egy pár mondatot kérlek.
Nem, és nem. Mélyen elítélem ezt az ingatlanos gyakorlatot. Én azt gondolom, hogy az ügyvédik a nagy része azért ezzel egyet tud érteni. Ugye a letétkezelésnek szigorú szabályai vannak, jogszabály hatalmazhat fel erre valakit. Én nem tudok olyanról, ami az ingatlanosokat erre felhatalmazná. Nekünk ügyvédeknek is nagyon szigorú, nem kezelhetünk csak úgy letétet, tehát nem vagyunk mi pénzintéz, hogy ideadja, odaadom, visszaadja, nem tudom én, őrzési vagy teljesítési letétet tudunk kezelni az általunk szerkesztett okiratokkal összefüggésben, és be kell jelentenünk a pénzletétkezelést a kamarának, olyan módon, hogy mikor érkezik meg a letéti számlára, és mikor fizetem ki, és akkor lezárjuk a letétet. És nagyon kell rá vigyázni. Tehát ezt is szeretném azért mondani, hogy azért a letétnek azért van egy nagyon...
Most is itt van nálam.
Milyen nem utazás már.
Ezt majd kivágja.
Igen, ezt nem láttam, nem hallottam. A kollégák vicceltek. Tehát, hogy igazából az van, hogy ugye el kell tudni számolni. Ez az egyik legfontosabb. Tehát az a felhatalmazás, hogy ügyvédként kezelhetünk pénzletét, tehát ez nagyon fontos az ügyvédi karnak, és az is, hogy ezt azzal a felelősséggel tegyük, hogy ez maradéktalanul.
Azért zárójában azt engedd meg, ezt beszéltük a műsor elején, hogy sok ügyvéd leszokta dobni magáról ezt a felelősséget, és amikor megkeresi az ingatlan közvetítőt, hogy figyelj, le kéne tenni mondjuk 1,5 millió forintot letétbe, akkor nagyon sok ügyvéd, mivel ez egy maceres dolog ez a letétkezelés, ez a tapasztalatunk az, hogy ezt ők próbálják kihúzni ez alól magukat. Ezért is javasolják mindig a vevő ügyfélnek, ugye, hogy nem kell vételi, és sok esetben kell,
hogy azért nem menjünk rá.
Igen.
Az adásvételre.
Én nem tudom, mi az akadálya annak, hogy azonnal kössünk egy végleges adásvételi szerződést foglalóval.
Mondom, igen, ezzel lehet vitatkozni, ugye sok akadálya van, például az, hogy össze kell gyűjteni mondjuk a vevőket, vagy a tulajdonosokat. Ugye általában, amikor megegyezik két ember, az átlag idő, mire leülnek ugye szerződés kötéshez, az általában egy-két héten belül. Na most azt látjuk azt, hogy számtalan kolléga régi mesékből hallottuk, hogy amikor pénteken megegyeznek, ugye azt mondja, hogy kézbe csapnak, hogy jó, akkor megveszem az ingatlant, már hétfőig, egy hétvége leforgás alatt is mentek el dílek.
Igen,
vagy hogy jött egy másik érdeklő, egy jobb ajánlattal, stb. Szóval egy hétvége elég arra, hogy gyakorlatilag a díl elmenjen. És ugye ennek most nem akarok belemenni, hogy milyen erkölcsi, milyen pszichológiai vonzatai vannak mind a két fél részére. Nem is akarom minősíteni mondjuk egy tulajdonosnak az ilyen irányú döntését, de a lényeg, hogy ha megegyeznek, és sikerül a részletekbe is nem csak a vételárban megegyezni, akkor mindenképpen én azt gondolom, a vételi szándéknyilatkozatnak azonnal meg kell, hogy
megerősítésnek kell lenni, igen.
Az okirattal nincs gondom, nekem csak az ingatlanosok letétkezelésével van.
Itt egyébként két fajta módon szokták megkerülni ezt a történetet. Az egyik az, hogy a vevő adja, és akkor a tulajdonos, az eladó veszi át ezt a letétet, ezzel gondolom nincsen semmi probléma.
Hát az nem letét, hanem mondjuk foglaló, igen, vagy vételár előlet.
Illetve ugyanígy, hogy akkor foglalóként tekintik, és mondjuk külföldön lévő mondjuk olyan ügyfelek, akik jobban ismerik az ingatlanost, általában szoktak olyat adni, olyan meghatalmazást, hogy a nevükben eljárhat, bizonyos papírokat aláírhat, és ez nem csak nyilván adásvételig nem szoktak elmenni, de pont ilyen vételi szándéknyilatkozatot az ő nevükben aláírhat, és a pénzt azt átveheti foglalóként. Ez mennyire ül?
Ez rendben lévőnek tartom, hogy a képviseletnek a szabályai alkalmazhatók, tehát gyakorlatilag, hogyha ha gyakorlatilag már nagykorú és cselekvőképes, és rá lehet bízni egy ilyen ügyet, stb., akkor meghatalmazással nyilván át lehet venni. A meghatalmazó javára, de nem nekem, persze, hogy így vigyázgassak rá, pénzösszeget.
Tehát nyilván, persze, mondjuk a cselekvőképesnél azért a kollégáink fele kiesik.
Csak egy trükköt, a meghatalmazó meghatalmazhat-e téged, mint ingatlanost, hogy te helyébe eljárjál.
Szóval, most erről volt szó.
Ezt mondtam.
Most erről volt szó, csak szebben volt megfogalmazva. Az lehet, hogy azért nem ment át.
Várja majd.
Hát ugye a meghatalmazás lényeg a képviselet. Helyettem valamit csináljon, ez a lényeg.
Na, hát itt akkor nem sokára verekedés lesz.
Nem csak ebben, én nem tudom, nekem ebben, én nem értem ebből a választ, bocsánat, nem akarok okvetetlenkedni.
Hát át lehet venni.
Át leheted így.
Ha meghatalmaz téged az adó. Igen. Na most csak azért tudom, mert valahol ezt alkalmazzák, irodák ezt a kiskaput, ha lehet így fogalmazni.
Hát igen, de mondjuk itt van egy azért egy olyan dolog, hogy ugye az okiratoknak a valóságot kell tükrözni, tehát az, hogyha elcsúszik az, hogy meghatalmazottként járok el és írok alá valamit, vagy azért, hogy megkerüljem a jogszabályt és valójában letétet akarok kezelni, akkor a válaszom az, hogy nem. Tehát
van
akkor
egy
még mindig nem.
Jogszabály is, hogy ő nem szerkeszthet az ingatlan közvetítő magán vagy szerződést.
Hát igen, sajnos zugirászat lesz, mert ugye ellenérték fejében akkor az már az.
Ajjajjaj.
Igen, mennyi? Alapvetően a vételi állatot sem
meghívtátok itt a szigorú ügyvédet.
Nem, amúgy az tényleg érdekes. Azért érdekes, mert ugye, tehát kvázi minden egyes ingatlanos megszegi ezeket, aki valaha írt egy vételi, vagy csinált egy vételi állatot, vagy bármit. Mindenki
azért Attila, tegyük hozzá, hogy nagyon sokan komoly ingatlan közvetítő hálózatvezetők is nyilatkoznak arról, hogy maga a jogszabályi környezet is megérne egy változtatást, mert az a baj, hogy nem életszerű, és mindenkinek ezzel a problémája, hogy mondjuk péntek este 7 órakor, amikor kézbe csap az eladó meg a vevő, akkor honnan akasztasz le egy ügyvédet?
Jó, igen, nem olyan egyszerű ez. Tehát nem
hívjatok fel.
Ja, igen, te is biztos értek.
Hívjátok az Ágnest.
De este 4-8-kor felhívunk, hogy figyelj már, csináld már meg gyorsan.
Hát az ügyre,
múltkor azt mondtad, Ágnes, hogy most élnénk a lehetőséggel.
Ja, jó, hát most már, most azt mondtad, élő adásban, hogy hívhatunk, úgyhogy most már így
több jártál. Több 100 ember látja.
Egyébként csak, hogy így lehet egy kis csícset, hogy mi szokott lenni, például mindig, mert hát nem az én ügyvédem van mindig ott, hanem mindig más-máshoz jutok, és múltkor olyan ügyvéd, és ez ilyen szélszet nem is láttam még, amit nyomott, mert általában azért inkább a jogban szoktak otthon lenni az ügyvédek, mint az önértékesítésben, és akkor mondta a csávó, hogy uram, de ezt a kinek is, a tulajdonosnak mondta, hogy hallottam, hogy venni szeretnének, maradjanak itt adásvétel után, pár tippet adnék, hogy hogyan tudnak adót spórolni.
Hoppá!
Mondom, én is itt maradok. Ez engem is érdekel, ilyet még nem hallottam. És akkor szépen, hát ilyen kicsit bullshit, stb. Dolgokat mondogatott, talán egy-kettő volt, ami használható volt, de a Pali egy olyan jó, fölépített sales ilyen dumát nyomott le végig, hogy így terelte be, adta a névjegyet,
hát
mondta, hogy bármikor ki tud jönni.
És
ezt nem nagyon láttam még ügyvédnél, hogy ennyire...
Ez hozzáadott érték ügyfélszerzős.
De hogy ez azért viszonylag ritka, amikor valaki ennyire megfogja a kezét az embernek, aztán berángatja
ez az irodába. Ez tök jó, az teljesen jó.
Szóval a konklúzió, ingatlanosok, ne kezeljetek letétet, kérjetek meg Ágnest, és ő péntek este 4-1-8-kor áll a rendelkezésetekre.
Vasárnap fél hét, reggel fél hét, hívjátok nyugodtan, átvesz 300 000 forintot nektek.
Egyébként, hogyha téged keresnek, akkor hol találhatnak meg téged?
A Parlament közelében az Alkotmány utca 15 szám alatt, második emelet 90 az ügyvédi irodám, de egyébként, hogyha a nevemre ránk kerestek LinkedIn-en, Facebookon, Instagramon és YouTube csatornán is van, és köszönöm szépen előre. Igen, is a
Dr. bizalomat. Gerhard Kotrocó Ágnes, csak hogy így...
Igen, könnyen megjegyezhető név.
Igen, két mondat.
Viszont nem egy... 024.
Hát meg legalább nem egy szóvács vagy valami, hogy
igen,
százal
ha macska körömbe rakod, akkor tudja, hogy csak
ő fog egyszer, ő fog egyedül följönni. Az biztos, hogy még egy ilyen nem lesz a neten, igen.
Majd mindjárt meg is nézzük.
Csúszunk rá egy fokkal egyszerűbb téma ilyen szempontból. Géza kérdezte, hogy pontosan mi szabályozza, hogy az ERESZ milyen magasan és meddig lóghat ki közterületre?
településrendezési eszközök jellemzően van egy OTÉK nevű rendelet, ami szintén szól erről, tehát építési szabályok határozzák meg. Én azt gondolom, hogy ezt a problémát is érdemes a maga egyediségében vizsgálni, ez egy nagyon részletes szabályokat tartalmazhatnak akár helyi rendeletek is, úgyhogy ezek elérhetők a nemzeti jogszabálytár.hu-n, ez az NJT.hu, meg lehet nézni, rá lehet szűrni az adott településre, tovább lehet szűrni arra is, hogy építésügy, és ezeket szerintem akár laikusok is nagyon könnyen. Azt érdemes megnézni még, hogy milyen övezetbe tartozik, ugye a helyi építési szabályok szerint, mert ott is lehetnek eltérések, ez valami ipari zóna, vagy kerti övezet, tehát ilyen lakóövezetnek minősül. És akkor ezeket azért úgy érdemes akkor ott megnézni.
Az a durva, hogy tudom, hogy van egy csomó olyan település, ahol a település képi rendezésben még az is benne van, hogy milyen színű legyen az ereszed.
Igen.
Tehát, hogy én teljesen egyformák legyenek.
Én nagyon egyetértek vele, hát most gondolj bele abba, hogy vannak azért ilyen kiemelten gyönyörű települések, mondjuk egy Szentendre, ja, vagy
pont az
Velence,
egyik ilyen település Szentendre,
ahol lesz nagyon ahol azért a homlokzat színekre is, tehát, igen, hogy ezek a történelmi színek, nagyon halvány árnyalatok, meghatározott.
Miért is nézzük ki mondjuk Szentendrének ott a sétáló részén, a belváros részén, a történelmi részén, hogy ott mondjuk a fehérházok mellett mondjuk ott van egy vécélidára lefestett épület is. Egyébként.
És most ezzel, igen, kapcsolatban egyébként nagyon érdekes történetek vannak, mert ugye korábban mindent építési engedélyeztetni kellett, most van ez az egyszerűsített bejelentési eljárás ugye 300 négyzetméter alatt,
igen,
és ugye kap a településnek a polgármestere mondjuk egy látványtervet, meg egy leírást, mondjuk a főépítésszel egyezteti, azt mondják, hogy oké, és akkor megépül valami egészen más, mondjuk így a tetőhíjazat, színétől kezdve tényleg minden meg van határozva, meghatározódik ugye ezekben. Na és akkor indul egy településképi eljárás, ami bírságolással, bontással is járhat végső soron.
De vissza simán visszabontathatnak, hogyha arról van szó.
Ilyen nem gyakorlat Magyarországon, nagyon érdekes, nem tudom, hogy emlékeztek arra, hogy Horvátországonban szem Vír, vagy Rábszigeten, igen, talán Víren hát voltak tömegesen részben magyar építkezések építési engedély nélkül. A horvát állam az dózerrel lebontatott mindent. És nem, tehát ez a virtus, ez azért nem annyira jellemző.
Nincsenek jóban a mollal, úgyhogy értető volt.
Egyébként például pont Budakeszin, ott gyakorlatilag a teljes külterület, ez fullon be van építve, mondjuk azt mondanám, hogy minden, hát így a 60-70%-a a telkeknek, és hát 3%-os a beépíthetőség, tehát 30-at lehetne, de 100-200 négyzetméteres házak vannak végig. Azért tudom, mert most pont lesz majd ott megbízásom. Úgyhogy,
az jól nézhet ki a térképen, hát, meg az ortofotón.
Egyébként úgy dolgoz, vagy most már akik, mert ott forgattam egy nagy rönkházról is, és ők úgy állnak az egészhez hozzá, hogy mivel, hogy ott gyakorlatilag, tehát őket biztos nem fogják ilyen cherry picking alapján kiszedegetni, és akkor majd valakit ott kikapnak, mert hogy mindenki illegálba építkezett, és van ott most hasrőt.
Most jól felhívtad a figyelmet 1000 is.
Hát ezt mindenki tudja.
És így a jövő hét hétfőn
állnak a bulldozerekkel. Holnap már megy a NAV drón, tudod, fent.
Hát de ott figyelj, ott elmennek egy gyümölcsös, vagy hát nem gyümölcsös, egy ilyen kertes részen, végig ott
vannak
a házak, meg a ézek, a villák, hát ez távolról is lehet látni. Ezt mindenki tudja.
Egyébként a közelmúltban olvastam egy olyan bírósági döntést, mert közérdeket azt nem annyira határozza meg jogszabály, tehát azt így mindig az egyedi gyakorlati ügyek bírói gyakorlat dönti el, hogy éppen akkor abban az ügyben ott közérdek van-e vagy nem. És pont így a zöld felületi mutatóknak a betartásával kapcsolatban merült az fel, hogy igen, és az egészséges környezethez való jog. Tehát, mert hogyha betartod, akkor ugye ott nő a fű, lesznek fák, bokrok, ilyesmi termeli nekünk az oxigén, csodálatos, és ha mondjuk lebetonozod, meg házat építesz mindenhol, akkor ez nincs. És akkor emiatt ugye perbeli legitimációnak hívjuk ezt, vagy kereshetőségi jognak, hogy nekem jogom van-e azt mondani, hogy mit csinált a szomszéd, és mondjuk ez az egyik nyomós érv lehet, hogy hát nem csak az én érdekemet, hanem a közérdeket is sérti egyébként. Hoppa. Ezzel a nagy arányú beépítéssel.
Hoppa. Következő kérdés, a rejtett hiba jogi érvényesítésének határidején módja, illetve most nemrég volt a kantinban, valaki betette egy cikket egy házrepedésről, hogy például konkrétan mondjuk megvásárolok egy házat, vagy egy lakást, és előtte mondjuk a tulajdonos szépen leglettelte, vagy eltüntette magát a repedés nyomot, és mondjuk másfél hónap után elkezd repedni nekem az épület, és a statikus azt megmondja, hát, hogy gyakorlatilag ez nem most bármi, mondjuk éppen fúrják a metrót alul, hanem ez egy meglévő probléma volt már a vásárlás előtt is, hogy például erre vonatkozik-e a rejtett hibára való hivatkozás.
Igen, a rejtett hiba az gyakorlatilag egy kellékszavatossági igény, ugye jogi értelemben ezt így hívjuk. Ingatlanok esetében 5 év van erre, tehát 5 év után évül el. Viszont arra azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy haladéktalanul közölni kell azért az eladóval azt, hogy én mit vettem észre. Tehát azt nem tudom csinálni, hogy mondjuk az 5. év előtt utolsó nappal, tehát az elvileg jogilag lehetséges,
ez
de valóban...
Miszemüséget.
Igen, tehát, hogy ezt azért be kell tartani. Nyilván vevői kockázat az, hogy megnézem az ingatlan. Nekem is van most kellék szavatossági ügyem, ami egyébként perindítás előtt áll. Most nézzük egyébként szakértővel, hogy az a hiba az mikor keletkezhetett, észlelhető volt-e. Ugye az a fontos, hogy vevőként úgy kell eljárnom, hogy az általános, a helyzetnek megfelelő gondossággal, tehát nem kell falat fúrnom, nem kell megbontanom, hogy megnézzem, hogyha az most kisméretű tégla, vagy vegyes falazat, van-e benne vályog, vagy statikai szempontból mennyire. Én mondjuk egy nagyértékű ingatlan biztos, hogy megnézetnék, mondjuk legalább egy jó építési vállalkozóval, vagy egy statikussal, de még ott se biztos, hogy kijön. Hogyha a rejtett hiba, az azt jelenti, hogy ezzel az alapos észrevételezéssel, hogy vevőként körbejár, megnézem a falakat, a csöveket, hívok esetleg szakembert, ha így nem látom, mert mondjuk egy remekül összefalazott gipszkartonfal takar el egy nagy vizesedést, az tipikusan lehet egyébként rejtett hiba. És ezeknek az igényeknek az érvényesítésével az van, hogy írásban közölni kell igazolhatóan, tehát ez mondjuk egy térti vevényes levél, meg kell jelölni, hogy mi a problémám. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy ha van hibája az ingatlannak, azt soroljuk fel a szerződésbe, mert az már nem lesz hiba, az nyílt hiba. Erre is mindjárt mondok egy példát, hogy például mi az, ami nyílt hiba. És ebben az esetben ugye az történik, hogy lehet kérni kijavítást, tehát ő csinálja meg, akkor drénezze be a falat, tegyen oda kavicságyat, oldja meg, hogy ne vizesedjen, vagy kijavíttathatja, tehát vagy én megcsinálom az ő költségére.
És kiszámlázod.
Így van, akkor erős kell azért egy megállapodás, vagy a vételárnak az arányos csökkentése jöhet még szóba, tehát visszakapok valamennyi pénzt, vagy pedig végső soron elállhatok, hogyha akkor az érdeknullás, akkor ugye, ha mennyiben az eredeti állapot helyreállítható, akkor hoci neszel, minden vissza az eredeti állapotba. Volt a praxisomban olyan ügy, hogy vegyes falazatú ház volt, konkrétan a nádtetőnek a fele hiányzott, és volt egy hatalmas lyuk a mennyezetem. Megtörtént egy viszonylag alacsony összegű adásvétel, abban nem én voltam az eljáró ügyvéd, hanem az eladói oldal keresett meg akkor, amikor jött a vevőtől a kellékszavatossági igény, az épület több mint 100 éves volt. Tehát azért az épületnek a kora is számít. Tehát, hogyha ha 100 éves
az, hogy hiányzik
épület,
a mennyezetből, ez nem
egyértelműen, egyértelműen nyílt hiba. Tehát ez nyílt hiba. Tehát, hogyha ugye benne van a szerződés, hogy megtekintett állapotban, de én ilyenkor szeretem, tehát ha nem tökéletes az épület, akkor rögzítem, hogy megtekintett állapotban nyílt hiba, hiányzik a mennyezet, van egy vizesedés, a nádtető felújításra szorul, és nincs kazán.
Hát ez... egyből nem támadható az egész.
Mondjuk nekem valami eszembe jutott, és egy marha érdekes kérdés, mert mondtad, hogy azért az igazán tényleg a rejtett hibákra lehet hivatkozni. Például nagyon egyszerű dolog a vezetékek cseréje. Én nem nagyon látom még azt, hogy a vásárlás előtt fogta magát az új vevő, és szépen megnézegette mindenhol az ajzatokat, hogy tényleg részvezetékre van már a régi alumínium vezeték kicserélve. Például ilyen esetben egy sima vezetékelése hivatkozva, hogy hát én úgy vettem meg, hogy itt ez ki van cserélve az ingatlanba, közben meg egy szakaszon még a régi vezetékek vannak, és azt nekem újra kell kábelezni. Például ilyen blőd dolog is.
Ez rejtett hiba egyáltalán.
Ez lehet rejtett hiba. Tehát én azt gondolom, hogy ha van építési dokumentáció, azt érdemes bekérni, főleg újabb építésűeknél, mondjuk 10 éven belül.
De ott ezen nincs gond, igen.
Meg lehet nézni. Ez igen. Tipikusan, tehát amit a fal rejt, és az nevében is benne rejt. Van, az abszolút lehet rejtett hiba, de azért azzal számolni kell, hogyha mondjuk egy több évtizedes ingatlan van, akkor ott vannak azért olyan hibák, amik eleve már az épület korából fakadhatnak.
Nekem volt ilyen ügyfelem, aki konkrétan úgy jött be a lakásba, azért körbenézett, elővett a zsebéből egy csavarhúzót, és pak, kipattintotta azért a villanykapcsolót a helyéből, hogy lógott a kábel.
Nem is volt, hogy ezt
lepődtem meg a legjobban, mondom, hogy csak a kábeleket ritka. Megnézem.
Ez nagyon ritka.
De mondtam volna, hogy ki van cserébe, mert hogy ő ugye ki akarta dobni a konvektoros volt a lakás, ki akarta dobni a konvektorokat, és akkor villanyfűtéssel akarta megoldani, látnia kellett, hogy milyen villanyvezetik. Mondom, oké, csak rohadtul meglepődtem hirtelen, hogy 3 perc vagy a lakásba is szétszedett.
Kicsit blőd hibának tűnik, viszont ugye a paneleknél, és amikor régen csinálták ugye az első panel, mondjuk a 70-es, 80-as években is jellemző volt már ugye, ott nem az, hogy derékszög nem volt, hanem gyakorlatilag becementezték a vezetéket a falba gyakorlatilag. Jézusom, még nem is volt ugye kábelcső elvezetve.
Meg csizmát raktak a kád alá.
Igen, megvan? Meg láttam. Nagyon durva dolgokat láttunk már.
De azt azért rakták, hogy beszard, mert hogy ezeket ilyen diákok csinálták, és akkor berakták, hogyha kibontod, akkor azt hiszed, hogy egy ember.
Szóval visszatérve egy panelnál, ugye egy vezetékcsere nem tűnik nagy dolognak, de amikor vésni kell ezt a panelbetont, ami rohadt kemény, az nem két fillér, hogyha azt ott rendesen meg kell csinálni.
Egyszer felújítok egy lakást, a kád alá tudja, hogy be fogok betonozni egy ilyen halloweeni csontvázat. Felöltöztetve meg izé,
csizmával. Sok esetben valaki ötör év múlva kibontja, akkor igen. Hogy oldják meg a kábel cserét olcsón? Hogy ne kelljen a falat vésni? Nem, ugye cserélnek ilyenkor, letesznek laminált parkettet, és a parkett alatt viszik el, és akkor a parketta szegélyeknél jön fel.
Tehát nem veszik ki a falból a kábelt, hanem teljesen új csatornát építik.
Nekem olyan volt, hogy a nagymama ízével, ilyen esernyővel a lábazatot is szurkálgatta. És volt egy, hogy vizes is volt, de látszott rajta, tehát huplás volt a íz, és akkor...
A huplás, ez a helyesírási szótában
a hának
hepehupás, akkor
jó. Nagymamának a valószínű, hogy a férje valószínű, hogy vájár volt a
bányában. Igen, kell mondanom, meddig tetszik még úgy behatolni az épület szerkezetében.
Esenyővel.
Ilyenkor mindig leoltom, hogy nagymama a helyén marad.
Bemutató végére csak egy lukat látok a ház oldalában.
Ilyenkor ránézel a fiára. Otthon is ezt szoktad csinálni a nagymama?
Böködi a ti házatokat is, böködi?
Nem, a nagymama meg akarja mutatni, hogy az unokáknak ő ott legjobban van a szeren, és ő mindent is leellenőriz.
Hát igen, jól szoktam venni.
Jöhet egy jó kerítéses kérdés.
Hát óvatosan, nem vagyok építési jogi szakjogász, de jöhet.
De amúgy nagyjából ugyanaz lesz a válasz egyébként, a válasz, mint a Eresznél, hogy milyen magas és milyen alacsony lehet a kerítés, kinek kell megépíteni, mi van akkor, ha az mondjuk azbesztes hullámpalából van, elbontathatja-e a szomszéd?
Hát ez nagyon jó birtokvédelmi kérdéseket, ilyen szomszédjogi vitákat vetett fel, hogy mit csinálhatok azzal a közös telekhatáron álló kerítéssel, amit ki tudja, kiépített oda, és ugye az azbest az ugye veszélyes hulladéknak számít, bontása, ártalmatlanítása külön szabályok szerint történik. A településképi rendeletekben láttam már, illetve helyi építési szabályzatban is a kerítésre vonatkozó rendelkezéseket, például ilyen, hogy lehet, tehát hogy áttörtnek kell lenni például, tehát hogy kőfalat nem építhetnek.
Hivatkozhat a egészségügyi okokra, ugye az azbeszt kerítés miatt, és ugye az ő részére is, mivel ez egy kerítés, nála is azbeszt a kerítés ezáltal.
Szerintem érdemes egyeztetni első körben a szomszéddal, hogy mit szólna egy bontáshoz. Annak,
de ha az egy paraszt és nem nincs benne semmi.
Kiviselni a költségét.
Attila felvázolja a magyar vircsaft.
Hát ez a magyar vircsaft, igen, hogy akkor nekem jó ez a kerítés még 50 évig.
Hát ez nehéz. Én azt gondolom, hogy akkor ez viszont egy akár egy perindítást is indokolhat, hogy kötelezem arra, vagy kérem arra kötelezni, hogy bontsa le, vagy tűrésre kötelezés, hogy megengedjék nekem azt, hogy tűrje azt, hogy én elbontathassam akár az költségére, vagy közös költségére, vagy a kettőnk közösségére, igen. Tehát ezt azért jól át kell gondolni a kereseti kérelmet.
Az egy ilyen leíratlan szabály, hogy szembeállok az épülettel, akkor jobb oldali kerítés az enyém, a baloldali meg a bal szomszédom?
Hát építési joggal foglalkozó kollégák lehet, hogy a mókus elé vetnek. Én úgy emlékszem, hogy ez szokásjogi szabály, de lehet, hogy van rá tételes jogi szabály egyébként.
A szent kézigránátot majd kérdezni. Szent antiókiai kézigránát.
Volt ilyen ügyem, igen, hogy az egyik kerítésen ott két ilyen hatalmas nagy medveméretű kutya ugatott állandóan, és azt a kerítést meg akarták erősíteni, vagy erősítetni, de akkor most melyik az enyém, melyik a másik, én mit szólsz a szomszéd, stb. Ez volt ilyen kérdés, igen, hogy ez hogy lehet így megoldani.
Kutyaugatás az jellemző, az teljesen jellegzetes birtokvédelmi kérdés.
Három kutyánk van.
És arról tudsz esetleg egy sztorit mesélni?
Hát igen, tehát attól függ, hogy hova költözöl mondjuk, hogy mi minősülhet birtokvédelemnek, ha már így az állattartási szabályoknál tartunk. Mert hogyha mondjuk egy olyan övezetben, ahol mondjuk 100 méterenként van egy-egy tanya, tehát mondjuk egy ilyen zárt kert, ott viszonylag nem tudsz alappal arra hivatkozni, hogy zavar a kakas kukorékolás, meg a kutyaugatás, meg ilyenek. Viszont hogyha úgy hirdetik a környékét, hogy ez egy csendes, nyugodt, régebben voltak állattartási rendeletek, ezeket most
mondjuk
már...
A török Bálinton Dani mellé mondjuk egy olyan emberket költözik, aki mondjuk kakas tart, és Dani minden...
Mi volt?
Akkor ti voltok, ott jöttök a kretélyeket.
Minden fél adkor arra ébredt, hogy kukurikú.
Elmondom neked, hogy tinédzserek voltunk, és a barátaim, nem akkor a 20-as évek, mindig nálam akartak reggelizni. És akkor a hülyék vettek valami valami tyúkot. De ezek ahhoz se értettek, hogy mit tesz, és kakas volt, bassz meg. Két kakast hoztak.
És csodálkozni
két...
nem tojik.
És
nem,
abból is lehet reggelizni, hogy jó pörköltnek reggelre meg lehet
hát
csinálni.
Hát egyébként két... utána a vidéki rokonoknak odaadtuk azoknak gyorsan.
Berendeztünk gyorsan.
Egy fél évig bírtam. Hogy majd a frissen tojt tojásból te sütött nekik reggelente a rántott? Tehát,
igen, ez volt erre,
ez volt, ez volt a koncepció.
Igen.
Ez egy hosszú távú projekt.
Ezt megszüntettük. Na, viszont nem tudom, hogy így közös tulajdon megszüntetésére rá szabad úszni egy picit.
Bocsánat, erre az Ágnes ja, nem válaszolt, hogy ilyen esetekben mondjuk kutyaugatásnál hogy viszonyul ez a jog?
Úgy viszonyul hozzá, hogy van kétfajta birtokvédelem van, mind a kettőnek van nagyon jó latin neve, possessorius petitorius, az egyik az a jegyző előtt indul, egy évig indítható, onnantól kezdve, hogy elkezdett zavarni, utána hatáskör hiányában ő azt mondja, hogy hát elnézést, akkor ez már csak bíróság.
Szóval egy évetek van rá, hogy elindítsátok. Hogy
igen, és valaki... akkor a jegyző az csak ténykérdést vizsgál jellemzően, tehát ő nem nézi azt, hogy kinek a joga, kinek az állata, nem tudom én, tehát hogyha már ilyen bonyolultabb jogi kérdések felmerülnek, amiket külön kell értékelni, akkor az bíróság lesz egyéb. Hogyha tök egyszerűen ki van birtokban, azt látom, kinézek, nem tudom, és akkor felhívnám arra a figyelmet, hogy birtokvédelmi eljárásban azért szigorú szabályok vannak, nagyon rövid idő van a bizonyításra, jól emlékszem, akkor 15 nap az egész eljárás, ugye, amiben nem számítanak bele a megkeresések, stb., de nagyon hamar, tehát az eljárás végétől, ha jól emlékszem, vissza mínusz 5 nap le is zárja a jegyző a bizonyítást, tehát úgy célszerű elindítani, hogy nagyon felkészülten, tehát hogyha vannak bizonyítékai, igen,
mindent adni.
Személyiségi jogok védelmével azért eljárva, de mondjuk a kutyát levideózod, nem tudom én.
Vagy a kakas.
Vagy mondjuk egy hangfelvétel készül arról a vad kukorékolásról, tehát hogy ezeket...
De most gondolj bele, például van egy szomszédodnak két malaca, ami irdatlan büdös, és nem hallod őket, csak nagyon büdös van, azt hogy bizonyítod? De...
Hát mondjuk tanukkal, tehát az is egy lehetséges bizonyítási eszköz.
Jutott, hogy tanuk.
Ja, nem, ez no. Igaz, jó
na,
kérdés.
Akkor közös tulajdon, mert egyébként még van kb. Hát jó szándékkal 10 percünk na. Az adásból. Engem például most tegnap hívtak, ott örökölt egy hölgy egy ingatlant, és hogy is van, haszonélvezeti joga van az apukájának, az új élettársának, tehát a második feleségének végül is. És meghalt az édesapja, és a második édesanya haszonélvezettel van bent az ingatlanba, viszont ő szeretne abból kapni pénzt, felajánlottak egy 80 milliós ingatlanért 20 milliót a 50%-áért, mert a másik testvére is ott van, csak nem akartam ennyire bonyolítani, tehát hogy kb. Egy olyan 50%-os árat vontak az ő tulajdon részére, hogy tud ebből bármennyivel is többet kiszedni, mint amennyit felajánlottak.
Hát ennek megvan a jogi, bocsánat, ennek megvan a jogi papíron számolása, hogy mennyit igen. Ér a haszonélvezeti jog.
Az illetéktörvénynek pontosan a 72. paragrafusa szabályozva.
Hát elvileg 30%-ot ér, azt én is ha jól tudom.
Hát ez úgy van, hogy...
Életkortól is függ.
Igen, tehát úgy van igazából, hogy a haszonélvezeti jognak az egyéves értéke az az ingatlan értékének az egyhúszada, és akkor azt az egyhúszadot szorozzuk az életkortól függően 4-6-8-as szorzóval, tehát minél idősebb vagyok, annál kevesebbet ér.
Így van.
De egy közös tulajdont ilyenkor nem lehet megszüntetni, gondolom.
Meg lehet szüntetni, ugye más.
De rajta marad, gondolom, haszonélvezet.
Rajta. Hát, na most, igen. Tehát, hogy ugye a haszonélvezet az megváltható, arra őt véleményem szerint nem lehet kötelezni. Nagyon kevés szűk kivétel van erre egyébként, hogy mikor igen, de alapvetően nem. Tehát ugye a tulajdon jog változhat, tehát lehet akár értékesíteni.
Azt persze, azt tudom, hogy el lehet adni, csak kivezni meg, tehát valószínűleg 20 milliót én se adnék semmennyiért, tehát mondjuk még... Én egyrészt nem is nagyon szeretem ezeket az eltartási, meg egyéb szerződéseket, valahogy nekem az egy kicsit távol áll, hogy arra várjak, hogy valaki letegye a teniszütő, a pingpongot, bocsánat. Szóval nekem az egy kicsit fekete, meg morbid, de hogy itt akkor jelen esetben hiába van megadva törvényileg az, hogy mennyit ér a tulajdonjog, pontosabban mennyit ér maga a haszonélvezet, és a mínusz, tehát mínusz haszonélvezet, akkor megvan, hogy mennyit ér a tulajdonjogod, hogyha a haszonélvező per kettőt mond, vagy per hármat, nincsen rá mód, hogy te sokkal többet kivegyél, csak akkor, hogyha eladod a tulajdon részedet, viszont a tulajdon részed pont a haszonélvezet miatt.
Csökkent
annyival. De nem is fogja megvenni. Tehát ez mondjuk szerintem ezt mindenki megerősítheti, tehát mondjuk, hogyha hiába mondjuk tegyük fel 30%-ra valahogy kijön, 70%-ot senki nem fog egy tulajdonjogért.
Nem. Mondok rá példát.
Igen?
Na. Akkor... ez egy résbiznisz, kérlek szépen. Vannak cégek, akik a hibákra specializálódtak, és láttam már olyat, hogy egy nagyon kis összegű bírság miatt került végrehajtás alá az ingatlan. Én foglalkozom végrehajtási joggal, ez az egyik szakterületem, és ugye ezeknek az ügyfeleknek a nagy része semmit nem vesz át a végrehajtótól soha. Tehát úgy jön ki egy csomó levél, amivel kapcsolatban ez az úgynevezett kézbesítési vélelem beáll, hogy nem vettem át, vagy megtagadtam az átvételt, ezért úgy minősül, mintha tudnám. Ezt ők nem így gondolják, hanem hogy akkor az így nincs. És amit először átvett, az a földhivatali tulajdonjog bejegyző határozat volt az árverésről, tehát konkrétan egy 30 ezeres parkolási bírság miatt az ingatlan egy-kettedét árverezték el. Tehát, hogy van ilyen, hogy valaki tulajdoni hányadot vesz, a következő lépés az az, hogy többlethasználati díjigénnyel él a bentlakó tulajdonostársal szemben, aki a teljes ingatlant használja. Néhány jó nagy összegű többlet használja.
De az nem haszonélvezet, bocsánat, mert haszonélvezető nem lehet pénzt.
Az többlethasználati díj, csak azt
az akarom
ebből kihozni, hogy van, aki tulajdoni hányadot is hajlandó akár vásárolni. És
hogyha
ebben
megfelelően
esetben...
kakin néz ki a tuli lap, gondolom.
Nem, ez gyakorlatilag egy-ketted arány volt konkrétan, és megvették az ingatlan felét becsértéken, tehát hogy lakottan, egy nagyon jó értéken.
És kiszámlázod akkor a igen.
Használati díjat, az ugye végrehajthatóvá válik adott esetben, és ugye lehet kezdeményezni vagy egy újabb árverést, vagy a közös tulajdon megszüntetését
így
perben.
Vették el a másik egy-ketted.
Gyakorlatilag akkor így mennek rá ennek.
Neki is
a haszonélvezőknél viszont ezt nem lehet megcsinálni.
Ezzel nagyon kell vigyázni. Haszonélvezőknél
mert
azt gondolom, hogy nem
pénzt.
Lehet megcsinálni, ott az van alapvetően, hogy a tulajdonjog az változhat, és a haszonélvező az bennmarad.
Ágnes, hogyha a haszonélvező nem mond le a haszonélvezeti jogáról, akkor sem, hogyha azt rendesen ő a meghatározott mértékben ki lesz fizetve, akkor gyakorlatilag eladhatatlan az ingatlan? Vagy
hát
a haszonélvezővel együtt?
Úgy, igen.
Nem lehet kötelezni arra, nem hogy mondjuk egy közös tulajdon megszüntetését mondjuk egy polgári peres úton, mondjuk két tulajdonos között, a haszonélvező ez alól is kibújik.
Persze.
Magyarul.
Hát egyetlen kivétel rémlik, de ezt tényleg meg kéne néznem a jogkódexben, hogyha házastársi vagyonközösség igény eredményeképpen, és akkor az örökösök esetleg kezdeményezhetik, de ezt meg kéne néznem. Szóval, hogy igazából talán van rá lehetőség, de alapvetően az általánosságban az a válaszom, hogy nem. Tehát nem. A haszonélvezeti jog, és felszokott merülni egyébként, hogy meddig tart holtig. Tehát, hogy ez egy vagyoni értékű jog, van pénzben kifejezett értéke, elég jelentős értéke van egyébként, tehát a 4-20-ad, 6-20-ad, 8-20-ad, tehát ez sok pénz, relatíve nagy aránya mondjuk egy vételárnak, tehát de, ja, hogy is örökölhetően nem. Tehát pont azért nem, mert holtig tart. Tehát ahogy a haszonélvező meghal, akkor annak a haszonélvezetője van.
A házassági dologról jutott gyorsan eszembe, csak amikor mindig jött fel vidéki ügyfelek, hogy a gyerek felköltözik Pestre, iskolakezdés és lakást vesznek. És emlékszem, például a lányoknak mindig úgy vásároltak lakást, hogy haszonélvezetnek ott voltak a szülők, és akkor ezt így megkérdeztem az egyik szülőt, hogy hát miért szeretnének haszonélvezetni, és ugye elmondta az apukáját, hogy ki tudja, hogy milyen fiút kerít magának a leányzó pár éven belül, és azért, hogy a lány ne legyen.
De hát ott is, mint ahogy tudjuk, a tulajdonjogát el tudná adni. Csak maximum tört részéért.
Igen, hát nem.
Apuka meg ott marad.
Hát, hogy ráírathatja.
Hát ugye azt jelenti, a haszonélvezet az nem csak azt jelenti, hogy bent lakhat, hanem az, hogy használhatja, hasznosíthatja. Most tehát, hogy a haszonélvező akár bérbe adhatja másnak. A
haszonélvezettel ott jár elővásárlási jog?
Nem.
Nem? Csak mert hogy itt jelen esetben például, hogyha apuka azt mondja, hogy nem, és aztán mégiscsak krokodilt, vagy
illetve
kreket akarnak
szoktak
venni a lépből, akkor...
Bocsánat, csak annyit, hogy ugye mondtad, hogy a több tulajdonos esetén akkor megvenni, és akkor kiszámlázni neki a teljes birtok, mondjuk a villany, a ráeső, a másik résznek a költségét is. Hallottam olyat, ismerősem mesélte, hogy például olyat is volt, ahogy csináltak, hogy hát beköltöztettek pár.
Ezt
pár...
nem tudod, mert birtokon belül van.
De te kiadhatod a saját részedet.
Szerintem nem adhatod.
Az érdekes egyébként a
nem
több tulajdonos...
Nem adhatod. Én úgy tudom, hogy igen.
Azt csak a tonketék csinálták a ízével a légkisztója.
Ha haszonélvező van, akkor ő
adhatja. Ha haszonélvező van, akkor nem. Ha nincs haszonélvező, akkor természetben...
Nem, egy tulajdonos társ. Mondjuk van egy férfeleség, a feleség el szeretné adni, a férj nem, a férj otthon marad, az asszony elköltözik, és akkor hogyan lehetne rábírni? Ugye lehet jogilag is, ugye ez a közös tulajdon megszüntetése, vagy éppen a feleségnek az ismerősei beköltöznek a saját 50%-ába, és mondjuk az egy 10 fős baráti
társaság. De nincs olyan saját 50%, tehát ezt nem tudod így meghatározni, hogy saját 50%.
Hogy ne lehetne?
De hogyha nincs mondjuk megosztási megállapodás, ahol felmasztik.
De miért kell megosztani, amikor tulajdonos társ, hogy én úgy tudom, hogy te, mint 50%-os tulajdonos, te azt a részed kiad, oda, azt csinálsz valamit akarsz.
Ugye ez eszmei hányadokról beszélünk, tehát igen. Az 50% az csak a mi fejünkben van az, hogy félbevágom a tortát, fel a tiéd, fel az enyém. Alapvetően minden egyes négyzetcentiméterre fele, tehát hogy igazából jogi értelemben ez így néz ki. Ugye meg lehet osztani azért természetben, hogy ha haszonélvező van, akkor nem, de ha simán közös tulajdonlás, akkor azt mondom, hogy hétfőn te, kedden én, szerdán te, csütörtökön én.
Ez valószínűleg ez akkor már nem asztalnál asszertíven tárgyalják meg ezeket a felosztásokat.
Az mekkora poén, a bal oldalas
nem, ez csak egy félig ilyen csak kitétel volt, hogy ez is mint egy kis
kopó. Ez ugye nehéz esetleg. Ügy, tehát ugye a közös tulajdon megszüntetésnek azért több módja van, ugye az egyik az az, hogy békében eladjuk közösen, ez hát a legideálisabb.
Ez a legjobb,
ugye perben is lehet kérni, hogy az egyik tulajdonos társ kéri magához váltani, bíróság megállapítja a vételárat. Hogyha az ingatlanból lehet társasházat csinálni, ez ugye már egy lakás és egy nem lakás célú ingatlan, ha kialakítható, tehát egy garázs és egy lakás gyakorlatilag, vagy két lakás kialakítható, ugye annak megfelelő szabályok szerint, hogy ott az adott övezet mondjuk, hogy néz ki egy, tehát hogyha ez így valóban technikailag kivitelezhető, akkor lehet társasházzal alakítani, akkor két önálló albetét van, és ugye az árverés az, ami szintén, hogy meg a legalacsonyabb árverési vételárat a bíróság megállapítja ítéletben, és akkor onnan indul a licit.
Képzeljétek el, nekem volt egy olyan, hogy a házaspárban megromlott a viszony, elváltak, de egyiknek sem volt arra pénze, hogy elköltözzenek. És a ugyanazon ingatlanon belül az egyik ők az egyik szobában lakott, a másikba, de még arra sem voltak hajlandóak, hogy egy fürdőszobában fürödjenek, de annyira volt pénzük, hogy a kádat kidobták és kialakítottak két ilyen zuhanyzót. Az egyik az egyik sarokban, a másik sarokban, egy fürdőszobán belül két zuhanyzó volt, az egyik az egyiké, a másik a másiké.
Jó, és hát tűzhelyen mit csináltak? Ez a rózsa az enyém, ez a gázrózsa meg a tiéd?
Amúgy vagy... konkrétan valami ilyesmit tudok elképzelni nagyjából. Nagyon nos, kemény.
Na, hát szerintem lejárt a műsoridőnk, mert pont 11:00 van. Igen. Egy órásra szoktuk tervezni. Nagyon szépen köszönjük, Ágnes, hogy bejöttél. Dr. Gerhard Kotrocó Ágnest hallottátok.
Aki 024-ben hívhatok.
Nagyon nagy bajok lesznek.
LinkedIn, majd a LinkedIn profilt, hogyha YouTube-on, vagy a Spotify-on, Google Podcast-en hallgatok minket, ott lesz. És LinkedIn-en szeretnéd, vagy hol zargathatnak?
LinkedIn-en jöhetnek, mert ugye dolgozni járok.
Aha, jó. Szóval akkor a LinkedIn profilja.
Mert majd még 20 kérdés, akkor csinálunk egy másik műsort.
Közben azt nézem, hogy jött-e esetleg valami újjak, de nem a Szabó Gábor.
Vannak még egyébként elemezte. Kérdések, amire nem
rengeteg, hát igazándiból szerintem kb.
Szerintem
még
olyan 20 topikot rá lehetett
volna. Kicsit egyébként hype-olhatom a saját podcastunkat?
Persze. Hogyne, kérni akartunk el.
Igen.
Jó, szóval, hogy az OREC kiadó háttértámogatásával működő ügyvéd podcast egyik műsorvezetője vagyok, úgyhogy hallgassátok azt is a streameken, Upcaston, Spotify-on, YouTube-on és Anchor-on. Elérhetőek az adások, ott kicsit szikárabb stílusban dolgozunk fel jogi témákat.
És mi a podcastnek a pontos
neve? Ügyvéd podcast.
Ügyvéd podcast, ennyi? Jó. Akkor az Ügyvéd podcast podcastet hallgassátok ti is, mert hogy mi már valószínűleg rá fogunk holnaptól függni erőteljesen. Na hát ez volt a 92. adás. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, Ágnes, még egyszer.
Köszönöm a meghívást.
Úgyhogy srácok, most látom, hogy már kapcsolódtok is le a live-ról. Mindenkinek puszi. Igen, puszi pacsi. Nem tudom.
Gyert legyetek.
Igen, TikTok verseny plusz.
TikTok verseny, kiírjuk mindent.
Igen, puszika. Ciao.
Köszönjük, sziasztok.
Hajdi.